Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves testvérek, megint visszatérünk József Ratzinger bíboros, későbbi 16. Benedek pápának az életművéhez. Egy kis kitérés volt a missziós kereszt kapcsán, keresztről való elmélkedésünk, de azért abba is beleszőttem őt, hiszen általános teológiai munkásságában mindenre találunk példát. Eljutottunk odáig, hogy ő lett a hittani kongregációnak a prefektusa, és annak az időnek, amely eltartott vagy 15 évig, nagyon nagy jelentőségű eseménye volt, hogy a nagy római katekizmust kiadták újfent, és összefoglalták korunk számára mindazt, amit egy művelt embernek, vagy még azt is mondhatnám, hogy egy teológiát is végzett embernek illik ismerni. Egy kicsikét vissza kell lépnünk a múltba. Ő maga, Ratzinger bíboros is nagy híve annak, hogy történetiségben lássuk a dolgokat. Így az ő munkássága nem első e tekintetben, hanem nagyon nagy múltja van. Sokan Luther Márton tevékenységéhez kapcsolják, hiszen egyik főműve a Biblia fordítás mellett a KT-nak, a katekizmusnak német nyelvű megjelentetése, talán annyiba, hogy számosztra és pontokba szedte, de még így sem mondható eredeti műnek, mert katolikus egyház történetében ilyen összefoglalók már az egyházatyák korában is olvashatók voltak, jeruzsálemi szentcéritől kezdve sokan mások írtak ilyen összefoglaló hittanulók számára való munkákat, de minek ilyen didaktikus, azaz tanító szempontból fontos pedagógiai megoldása volt, az viszonylag késői. A 800-as években egy Alkui nevű pap, aki Nagy Károlynak volt a kultuszminisztere, de abban az időben minden fontos pozíciót papok töltöttek be, és egy nagyon tudós ember volt Alkuin, aki egyházi himnuszokat is írt. Ő volt, aki ilyen KT-szerűséget írt, ami egyaránt használható volt felnőtteknek, gyerekeknek, kérdés-felelet formájába. És abban az alapvető hitigazságok voltak, benne volt a hiszek egy magyarázata, mi atyánk magyarázata, szentségek, 10 parancsolat. Tehát a 800-as években is, amikor elkezdődött a módszeres hittérítés Európában, akkor ezt már fontosnak tartották. Hát nyilván az olvasás alacsony foka miatt kevesekhez jutott el, de ha egy pap plébános tudta, akkor már azt továbbítani tudta a híveknek. Megjegyzem, ami Szent István királyunk intelmeiben, törvényeiben teljesen érezhető a nagykárolyi hatás. Ugyanis Nagy Károly is adott ki törvényeket, aztán éppen az imént említett Alkuin is megfogalmazta itt igazságokat, ezek mind ismertek voltak Szent István korában már, hogy az ő törvényei szinte elképzelhetetlenek lennének, ha nem lett volna egy elődje. Nagy Károly volt az, aki fel akarta állítani újra a római birodalmat, de keresztény alapon. Hát ez nem egészen sikerült neki, viszont azt lehet mondani, ahogy ő akkor felosztotta utódaiban Európát, az lett a későbbi Európának a szerkezete, hogy lett Galliából Franciaország, ugye a Germániából később Németország és a többi, tehát meghatározó személyiség volt, jelesen Alcuin is. Aztán Aquinói Szent Tamás is, aki hát óriási pedagógus munkát végzett, ezt volt szerencsénk tavaly, ha csak kevéssé is, de hallani, mert nem csak a Summát írta, a nagy teológiai művet, hanem magyarázta a Mi Atyánkot, Hiszek Egyet, Nyolc Boldogságot, amiből részleteket olvastam föl, és talán még emlékszünk rá, és ő is ilyen pontokba szedetten föltárta a tételt, és megválaszolta. Aquinói Szent Tamásnak a műve az oktatásban szintén maradandó jelentőségű volt. Kimondottan katekizmus néven 1504-ből maradt ránk egy írás bizonyos Ortide Vilásnak, vagy ott nem biztos, hogy jó helytem, mert ilyen portugál ember volt, Lisszabonban 1504-ben katekizmó, és akkor írja hosszú szöveggel, hogy annak a könyvét adta ki. Egyébként még meg kell jegyezni, hogy ez a katekizmus szó a katekeó igéből származik, ami annyit jelent, hogy visszhangzani. Tehát ugye mondok valamit, és visszaadja az illető. Ezek voltak a katekumenek, akik ezt megtették, mert tettek föl nekik kérdéseket, és ők visszaadták a kérdésekre a választ. Ők voltak a katekumenek. A művelet, amit ekkor végeztek, az volt a katekézis, mi is használjuk, és az a opusz, az a mű, ami főként könyvformájában jelent meg, az lett a katekizmus, amit így szoktunk rövidíteni, hogy KT. Tehát összefoglalása valamely hitigazság, vagy hitnek, illetve tanrendszernek. Luther Márton ugye lefordítja a Bibliát, és ő fontosnak tartja, hogy a reformált hitben kiadjon egy katekizmust. Német nyelven, közösségeknek és a fárereknek, a, mondjuk így a plébánosoknak, a lelkészek számára kiadta a katekizmusát, nem sokkal, ugye a Biblia megjelentetése után, amiben ő szerkesztett azután keresztelési liturgiát, vagy beleírta, hogy milyen legyen az istentisztelet, hiszen ugye a misének a rendjét azt nem fogadta úgy el, ahogy addig a katolikus egyház azt érte és megvalósította. A reformátusok, a kálvini vallásról lévők is kiadtak egy katekizmust 1577-ben, de ez nem Kálvin műve volt. Kálvinnek a nagy műve az Institúció volt, egy olyan néhány oldalas írás, azt lehetne csupán mondani, amiben a keresztény hit igazságait ő ilyen dogmatikus vitairatszerűen leírja. De hát szükségessé vált számukra is, hogy legyen egy KT-juk, egy ahol kérdezés-felelet formájában akár a konfirmálással jelentkezőket, akár a hittanulókat képezték. És ezt két ember végezte, bizonyos Urzius Zakariás és Kaspar Olivénius 1577-ben, és mind a két protestáns irat viszonylag korán megjelent magyar földön is, a Lutherét a heltai Gáspár fordította le, a másikat, a reformátusokét pedig Debrecenben egy huszár Dávid nevű ember, akinek nyomdája is volt, és ilyen reformátor, hitújító volt ő is. Na most ezek a káték szinte a mai napig használatosak a protestáns egyházaknál. Erről volt szó, hogy amikor most a reformáció ideje 500 évét ünnepelték, akkor vitatkoztak rajta, hogy most ugyanúgy adják-e ki olyan apologetikus éllel, vagy pedig megújítottan. És hát az a szám győzött, amelyik azt mondta, hogy ki kell adni az eredeti szöveg szerint, de az igazság megköveteli, hogy elmondjuk, hogy aztán kiadtak egy finomítottabb változatot, amiben már nincs ilyen katolikus ellenesség, mint ami ezekben megnyilvánult. A tridenti zsinat, amely összerendezte a katolikus egyháznak a sorait, ugye nagyon soká tartott, mindössze 18 évig, 1542-től 1563-ig több részletben, nem is volt olyan püspök, aki mindegyik ülésen részt vett volna, mert közben eltelt 18 év, viszont nagyon alapos módon a katolikus hitet megfogalmazta, megreformálta, illetve hát a tévedésekre, a hitújítók által felvetett kérdésekre választ adott. De ez még mindig nem volt katekizmus. Az olyasmi volt, hogy ilyen elméleti dolgokat írtak meg benne, illetve hát gyakorlatit is, de azt úgy olyan formában nem lehet odaadni ugye az embereknek, mert túl sok. Ezért volt fontos, hogy készítsenek ebből katekizmust. És hát két híres ember volt a kezdet kezdetén, aki ennek neki veselkedett. Az egyik volt Canisius Szent Péter, a jezsuitáknak egyik kiválósága, Németország apostola, így mondják, újra apostola, hogy a Bonifác után ő térítette vissza sokakat a katolikus hitre, és a nagy római katekizmust Bellarmin Szent Róbert. Az egy nagyon éles elméjű teológus volt, ami Pázmány Péterünknek volt a mestere. Tehát Pázmány Péter a tudományát Bellarmin Szent Róbert által szerezte meg római tanulmánya idején, és hát érezni a hatását a Kalauzban, a prédikációs kötetében és a vita irataiban is. Hát itt lehet látni, hogy itt egy ilyen szellemi láncolat van, és a katolikus egyház ezt mindig is vallja, hogy itt van egy folytonosság. Tehát nem én találok ki egy hitet, és én barkácsolok valamit, hanem vissza kell mennem az eredethez és a későbbiekhez. Bellarmin Szent Róbertnek a nagy római katekizmus, a Catechismus Romanus, az elsődlegesen püspököknek és plébánosoknak szólt. Ugyanis hát ők voltak hivatva tanítani a népet. De Canisius Szent Péter sokkal inkább figyelembe vette azt, hogy nekik vannak iskoláik, ugye jezsuitáknak, akárcsak a piaristáknak voltak iskoláik, és három fokozatú katekizmust írt. Egyébként ez most is létezik, majd épp a jövő alkalommal szeretnék bemutatni azt, hogy ugyanazon hitigazságot más megközelítése, illetve mélységben kell előadni értelmiségnek, egyszerű embereknek és gyerekeknek. Magam is csináltam olyat, amikor pedagógiát vagy katekatikát tanítottam a levelező tagozaton, hogy a nagy ünnepeket, vagy 10 parancsolatot, vagy hitünk igazságait 3 fokozatba próbálják meg óravázlatba elkészíteni. Tehát másasszain az első áldozó gyerekeknek beszélek a karácsonyról, másassza a bérmálkozóknak sokkal mélyebben, és más, hogyha kifejezetten felnőtt értelmiségiek számára hozom elő ezt a tételt. Ugye, legyen az karácsony, húsvét, vagy bármi más. Na most ezt csinálta Bellarmin Szent Róbert, Canisius Szent Péter is, és a mi könyvtárunknak van egy nagyon érdekes kis könyvecskéje, egy egyedi dolog szinte, mert csak nálunk található a mi könyvtárunkban, 2017-ben, reformáció évébe kiadtuk, és hát előszavaztam ezt a kis könyvecskét. Meg kell hagyni, hogy abban az eldurvult vitás időben egész szolid hangvételű Canisius Szent Péter, hát ő 1521-ben született május 8-án, ez azért nagyon érdekes, mert azon a napon, Worzban, ahol Luther Mártont megidézték, hogy adjon számot a hitéről, és ugye itt állok, nem tettek másként, állítólag ez nem hangzott el. Na de szokták mondani, hát vannak ilyen legendák, ugye? Tehát ott kimondták rá a birodalmi átkot, és pontosan azon a napon született Canisius Szent Péter. Írt egy nagy katekizmust, egy kicsinyítettet, és gyerekek számára. És ami nekünk megvan, ezt 1649-ben adták ki Nagyszombaton. Vagy Nagyszombatban, így a helyes, mert nem nagypénteken, meg Nagyszombaton, hanem Nagyszombatban. És lefordított a Telegdi Miklós is, aki esztergomi érsek lett, de hát ugye a fordítás az egy komoly művelet, maga Pázmány mondja, hogy úgy kell fordítani, mintha először szólalna meg eredeti nyelven, tehát néhány erőltetett csigázottsággal fordítsanak, és ilyen szempontból sokkal szerencsésebb volt Vásárhelyi Gergely, valószínű is, hogyha első jezsuiták közé tartozott, akik magyar földre jöttek, és olyan az a kis könyvecske, lehet kapni a érsekségen, itt a reklámhelye, hogy latin és magyar egyszerre. Aki ennyit tud a hitéről, az a lényeg és dobogó már szinte mindent tud. Én nem akarom ezt végigolvasni, ez is ugye erre a tematikára épül, hogy magyarázza a hitigazságokat, a szentségeket, keresztény életnek a követelményeit és az imádságokat. Hát most itt vagyunk például a bődben, ugye a nagy bődben, amiből mi már alig tartunk még valamit, de ő ezt mondja, micsoda a bőd? Itt van latinul egyik fején, hogy Fidesztié Unium, másik oldalon, micsoda a bőd? Bizonyos napon az Anyaszentegyháznak szokása és parancsolatja szerint hús ételtől magát megtartóztatni, és napjában egy mértékletességgel való étellel megelégedni. Jó, mondjuk, hogy háromszor egyen valaki, de egyszer lakjon jól. De ha közönséggel szólunk, tehát ha általánosan akarunk szólni, mondja, bőjtek mondhatjuk, testünknek mindenféle sanyargatását, kit Istenért vészünk fel a végre, hogy a test a lélek alá vettessék, avagy hogy engedelmesség gyakoroltassék, vagy hogy Istennek kegyelmét nyerhessük. Ugye? Milyen az igazi bőt, hogy testünk sanyargatása, hogy valami másról, mondjuk nem cigarettázik valaki, vagy nem iszik annyi. Meg több mindent lehet venni, és akkor itt akkor ugye utána, hogy milyen cselekedeteket kell végezni, irgalmasságnak vagy alamizsnának hányféle cselekedetei vannak, hány testi cselekedetei vannak az irgalmasságnak, éhezőknek ételt adni, szomjúzóknak italt adni, mezíteleneket ruházni, foglyokat kiváltani, betegeket látogatni, utoljároknak szállást adni, halottakat temetni. Hány a lelki irgalmasságnak cselekedetei? Az is 7. Bűnösöket megfeddeni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, feled barátunkért Istent imádni, szomorúakat vigasztalni, bosszúságot békével szenvedni, fele barátunknak vétkeit megbocsátani. Annyira érthető, hogy semmiféle kommentet nem kívánt, és de ez ilyen ez az egész kis könyvecske. Mondom, ha valaki ennyit tud a hitéről, ami ebben foglalhatik, a lényegét már tudja. Hát ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy itt azért nagy előzmények vannak. Aztán végtelen sok katekizmus íródott. Végtelen sok. Minden nagyobb püspökség, iskolák, tanítók, nagy jövő szónokok adtak ki katekizmusokat. Csak úgy érdekességként mondanám, hogy volt a franciáknak egy nagy hitszónoka, a Bossuet, aki írt egy katekizmust, és hát miután nagy előkelő franciasággal írta meg, Napóleonnak annyira megtetszett, hogy kötelezővé tette a birodalmába, hogy azt tanulják. Hát mondjuk a fölvilágosodás adé több dolgot úgy néha elfelejtett, vagy nem mondott úgy mindent, amit addig hittünk. Biztos, hogy a gallikanizmus szelleme a franciáknak a fölfogása nem nagyon erősítette a római pápához való kapcsolódást, csak úgy szőrmentén, de a hitigasságokat hozta, és ezt Napóleon kötelezővé tette. Ugyanígy volt egy Felwinger nevű német pap, aki 7 kötetbe megírta a katekizmus, tehát több fokozatban gyerekeknek, középkoroknak, vagy nagyobb iskolásoknak, felnőtteknek, azt meg a Mária Terézia tette kötelezővé. Az egész birodalmába. És aztán hát később egy-két jelesebb a DHRB-nak a katekizmus, amit, mert ugye mi általában fordítottuk mi magyarok, de voltak magyar szerzők is szép számmal, Pokorni Emmanuel is írt könyvet, illetve amit mi még mindannyian ismerünk, Hamvas Endréjé. Ő 1950-ben adta ki 5 kötetbe, abban az első áldozóknak, birmánkozóknak, nagyobbaknak. Nagyon jó volt, azt lehet mondani, hogy a zsinatig egyetemesen használták, ezt megengedték a kommunista időkben is használni, mert ugye kiadta a Szent István társulat, és hát mondjuk kemény kitételek a ateistákra, kommunistákra nem voltak benne olvashatók, mint a például mondjuk Banga Béla írta volna 20 évvel korábban. Tehát ez volt a Hamvas Endréjé, ami mindannyiunk által ismert volt, és hát jött a vatikáni zsinat, ami 4 évig tartott, és ugyanúgy, mint a tridenti zsinat, sok mindent átgondolva leírt annak megfelelően, hogy a teológiát az élettel párhuzamosította. És hát azt is tudták akkor, hogy kell írni egy katekizmust, mert se a Lumen Gentiumot, se a Dei Verbum, vagy a bármelyik konstitúciót nem lehet úgy odaadni általában a híveknek, hanem rendszerezni kell. És az első ilyen volt 1966-ban a holland katekizmus. Emlékszem rá, abban az időben volt egy magyar film, ami úgy már úgy mert is szólni az egyházi dolgokról, kicsit szidott is bennünket, kicsit már nyitottabb is volt, és akkor beszélgettek a papokkal abban a film vagy. Olvastad a holland katekizmust? Még nem. Ó, nagyon jó. És akkor ugye másik oldalon mondták, kapitalista termék. De hát ugye a holland katekizmus modern módon fogalmazta meg a hitet, de miután azért nem volt olyan szűrője, mint a későbbinek, ezért nyilván, hogy belecsúsztak olyan hibák, amiket korrigálni kellett. És ugye hát minden egyházi könyvben egyrészt ott van a nihil obstat és az imprimatur. Még a régiekben mindig található a nihil obstat, az azt jelenti, hogy nincs benne eretnekség, nincs benne a hitünkkel ellentétes. Ez a kis könyvecske is már az elején hozza, hogy ki a katolikus, és akkor mondja, hogy az a katolikus, aki a katolikus egyház hitét vallja, és semmiféle eretnekséget nem fogad el. Ez már írja az elején, ugye? Na most hát itt is arról van szó, hogy azért ebbe becsúsztak a holland katekizmusba olyan dolgok, amit korrigálni kellett, minden esetre nagyon nagy nyitás volt. És akkor azt mondták, hogy hát kell készíteni egy katekizmust. De ki merészeli ezt? Mindenki csak a nagy óhajt fejezte ki, de senki nem mert így neki fogni, ugyanis a katekizmus megírása az nem egyszerű dolog a mai világban, hiszen a hit letétemén kell megfogalmazni, ami benne van a 2000 éves örökség. És ez borzasztó nagy átfogó ismeretet. És amikor 1985-ben a zsinat befejezésének 20. évfordulójához értek, akkor Szent II. János Pál pápa azt mondta, már pedig neki fogunk, és Ratzinger bíborost, aki pár évvel, talán 3 évvel előbb került, vagy 4-je került be a kongregáció élére, megbízta. Úgyhogy annak az új könyvnek az elején ki is emel, hogy Ratzinger bíborost kértem meg, hogy ezt a vezetői és szerkesztői munkát megcsinálja. Ő maga megvallja ilyen beszélgetésbe, vagy a magának a munkafolyamatnak a leírásába, hogy nagyon fél tőle, hogy nem fogja tudni megoldani, hiszen nem lehet nagyon olyat szerkeszteni, hogy minden benne legyen. Nem lehet olyat, ami a világnak minden tájékán úgy érthető, hogy nem kíván magyarázatot. Nem lehet túlságosan napra kész. Tehát nem lehet a korszellemnek mindig megfelelni, mert az hamar elavul. És akkor ugye azt föltette, hogy legyen benne az igazságok hierarchiája, vagyis fontossági sorrendbe. Tehát nyilván a Szent Háromság nem ugyanaz, mint az angyali karoknak, vagy a Mária magánjelenéseknek a valósága. Nem azon a szinten van. Az igazságok hierarchiája legyen benne. Aztán legyen benne a keresztény hagyomány, a hitletétemény. Ez a legnehezebb. Ugyanis nem csak szentírásról van szó, hanem ismerni kell a zsinatokat, ismerni kell az egyházatyákat. És miután nem csak arról van szó, hogy nyugati egyházatyák vannak, hanem keletiek is, hát ha csak arra gondolok, hogy a mind sorozat, ami közel sem teljes az egyházatyáktól, közel sem teljes, ilyen 170-es köteteknél tart a, ugye a latina, meg a gréka, 200, amit kiválogattak, mint értéket a minsorozatba. Szóval ugye megjelentek, hogy hát most hogy válogassák ki azokat a gyöngyszemeket. Aztán ugye azt is figyelembe kellett venni, hogy benne legyen a zsinat tanítása is. Hát nekiálltak, és akkor ilyen 7 nagy szekciót, illetve ilyen bizottságot állítottak föl, és 9-szer átdolgozták. Amikor a 9. variációhoz értek, akkor elküldték a világ minden püspökének. Hát én akkor nem voltam még püspök, de ugye tudtunk róla, hogy mert a püspökök is azért passzították lejjebb sokszor, hogy hát azért ti szóljatok hozzá, mert nagyon sok ezer válasz érkezett be. És így ott a tiszta tanítást kellett adni. Ő még megkérte, ugye a titkárának, Christoph Schönborn, akiből később bécsi érsek lett, ő egy domonkos, ugye hát a hittel komolyan domonkos, ugye, hit tisztában lévő szerzetes volt és dogmatika tanár. Őt kérte meg, őnek is van egy reflexiója erre, jövő alkalomra majd ebből is szeretnék meríteni. Tehát, hogy ő legyen, tehát 9-szer átírták, elküldték minden püspöknek, sok ezer válasz beérkezett, és újra nekiálltak. És akkor úgy írták meg, és akkor 92-ben odaadták II. János Pál pápának, amikor már, hát ugye kész volt, és akkor az egy elfogadta, és egy nagy bevezetőt, előszót írt oda, és a dátum 92. október 11-én a II. Vatikáni zsinat megnyitásának az idején parafálta II. János Pál pápát, még olyan 2-3 év múlva olvashattuk, és ugye a kezünkbe veszük, hát ugye itten ebbe a katekizmusba őrzik azért a régi szerkezetet, hogy először benne van a hitünk. Az ember hívő lény, az Isten válaszol. És akkor ott van a foglalat. Érdekes módon, hogy fő szálként az apostoli hitvallást, a rövidebb hiszek egyet vették először, ugyanis az volt a római egyházban a kereszteléskor elmondott imádság. És azt mondták, hogy ezt a hittanulók elmondták, tehát és utána jött a nicceai zsinatnak ez a világosság, valóságos Istentől kiegészítése. De az alapvető az a apostoli hiszek egy. És aztán utána azt mondták, hogy hát az alapvető szemlélet az a Krisztus föltámadása. Abból kell kiindulni, és méghozzá lelkipásztori szemlélettel, hogy amikor odaadják az embereknek, akkor érezzék, hogy azért ez az ő nyelvükön íródott. Mert ha, nem tudom, Karl Rahner neve ismerős, hogyha valaki nem is olvasott tőle, de Karl Rahnerre bízták volna, hát nem nagyon olvasnák az emberek, mert olyan egy oldalt kitevő német körmondatait magyarul se érti meg az ember, vagy németül se, ugye volt a vicc annak idén, a Hugo Rahner, az öccse, az is egy teológus volt, azt mondta, hogy ha nyugdíjba megyek, megpróbálom a bátyám műveit áttenni közérthető németre. Ugye, mert annyira elvont és annyira teoretikus, hogy azt átlag ember nem értette volna. Itt viszont lelki pásztori tanítás kellett, és a hit biztos mércéje. És hát ugye figyelték azt, hogy mit csinált a tridenti zsinat, amikor megírták, ugye Bellarmin vezetésével, mert neki is voltak segítségei, a római katekizmust. És érdekes volt, hogy a római katekizmusnál még először nem is tudták, hogy mit adjanak neki címet. És volt egy Del Monte nevű bíboros, azt mondta, írjuk meg, szóval végig megtaláljuk a címet hozzá. Hát sok regény is így készül, hogy valaki írja, akkor kész a regény, én biztos vagyok benne, hogy Jókai Mór, mikor megírta a Szabadságharc saját nézetéből való történetét, akkor nem ezzel kezdte, hogy kőszívű ember, fél, és akkor kezdte, hanem megírta, és akkor már eltelt egy idő, akkor oda tette, hogy ennek a címe a kőszívű ember fiai lesz. Na most itt is, ott is az volt, hogy már ment a nyomdába, még mindig nem volt címe. És akkor ugye adták a nagy római katekizmust. Hát itt is, hát csináljuk meg. És azt mondták, hogy legyen katolikus. Azaz egyszerre egész. Egyetem is. És ebben legyen benne a hitletétemény. Így mondták, a depositum fidei. Hogy ne maradjon ki semmi lényeg is belőle. Ez az igazságoknak a hierarchiája. Benne legyen mégis summásan a benne legyen az összefoglalás. Ugye? Mert egyébként még ez a mindurka kis könyvecske is, amit itt mutattam, mikor végére ér, akkor mindig mondja az egésznek, hogy akkor ennek ez a summája. Itt is, ahogy ennek is vannak összefoglaló részei. És utána kérdés, felett földolgozás, és ha valaki már forgatta a katekizmust, hogy vannak főpontok, és akkor kisebb pontok, vagy kisebb szedésű számok, amelyek utalnak a másik helyekre. Világos, egyértelmű legyen. Ne adjanak olyan teológiai vélekedésnek helyet, ami nem kiforrott. Tehát az biztos legyen. Amit hogy mondanak, az biztos legyen. És ugye Ratzingerre mindig jellemző volt, hogy realizmus a hit tartalmak előadásába. Ő nem egy ilyen röpködő, mit tudom én, valami karizmatikus szövegeket író ember, hanem vaskos keresztény realitással, mint az igazság munkatársa úgy írta meg, vagy úgy vezényelt, hogy legyen benne egy igazi realizmus ebbe a, és helyet ad az értelemnek benne, mert hát az értelemre óriási szükség van a hitünk megvallásában is. És hát nem azt mondja, hogy az első keresztények úgy hitték, hogy Jézus föltámadt, hanem azt mondja, Jézus föltámadt. Ugye? Mert vannak olyan teológiai nézetek, hogy úgy hitték. Ugye? Hát ő mondja a Ratzinger bíboros, hogy a Szentírás kutatása az ellenére, hogy is mondjam, fordulhat, hogy odáig jutnak el, hogy mindent csak egy ilyen racionalista módon vizsgálnak a Szentírásban, szóval végén mindent kihúznak, ami hitet követel. Legyen az föltámadás, szűzifoganás, vagy bármi más. Ugye? Tehát a hitnek 2000 éves letéteménye legyen, legyen benne a keleti-nyugati hagyomány is. Megjegyzendő, előtte nem sokkal megjelent a katolikus egyház kódexe, ami hát főként így a paragrafusokban, az anyaszentegyház parancs, inkább lehet, hogy fegyelmi kérdéseit hozza, de mindenre kiterjedt, és a keleti egyház, aki is megjelent. Az is óriási munka volt, hiszen ott is eltelt 1917-től jó sok év, mire főként a II. Vatikáni zsinatnak a szellemébe azt megírták. Az is az ő idején történt, de abban nem volt akkora oroszlán része Ratzinger bíborosnak, mint a katekizmusban. Na hát akkor ezt ugye kiadták és azt mondták, hogy ez legyen, ugye II. János Pál szavában mondva, a hit szimfóniája. Mert mi a szimfónia? Szimfónia, egybehangzása. Tehát, hogy ez olyan legyen, hogy az egész hitet adja. Egyébként a naprakészség az egy ilyennél abban mutatkozik meg, hogy vannak dolgok, amiket főként erkölcsi kérdésekbe újra értékelnek. Mert az első kiadást megnézzük, akkor ott még egyértelmű a kivégzésnek a létjogosultsága. Mert azt mondták, hogy az államhatalomnak van joga elvetélt, megjavíthatatlan gyilkosokat kivégezni. Ugye? Tehát ez korábban bevett erkölcsi törvény volt, itt viszont azonban a másiknál már finomítottak rajta, hogy váltság börtönbüntetése, de egy embernek igazában hát nincs joga a másik ember élete fölött. De ugye az előzőben azt mondták, hogy az állam jogrendjébe ez belefér. Ugye gyakorlatilag Magyarországon sincs már kivégzés, csak tényleg és életfogytiglan lehet súlyos nagy bűnöknél. Tehát ilyesfajt, és főként majd az erkölcsi kérdéseknél, hiszen a bioetika az nagyon-nagyon sok problémát föl fog vetni, meg már most is fölvet, a megtermékenyítés, hát tudjuk, hogy beláthatatlan, hogy mi az, ami még erkölcsös, mi az, ami már erkölcstelen, hogy mit lehet tenni, és hát erre mindenre nem térhetett ki ez a könyv, mert részben még nem is volt annyira probléma, illetve hát azt át kell értékelni. De ez nagyon nagy kérdés jelent a mai világ, hogy meddig mehet el az ember, mert örök probléma az a mai technikailag kifejlett világban, hogy megteheti az ember azt, amit meg tud tenni. És ugye azt mondják, nem lehet megtenni mindent. Ugye, a bioetika nem enged meg mindent, hogy szórakozzanak, vagy mit tudom én, egy ember életét, vagy emberi személy tönkre tegyenek. Hát ezt csak azért mondtam, hogy olyas valami, ami biztos, hogy később kiegészítésre szorul, mert az élet az mindig újabb és újabb problémákat vet föl, hiszen a hit után jön az élete, az egyháznak a szentségi rendje, utána, hogy mit kell tenni, parancsolatok, jézusi tanítás és az imádság. Ezzel fejeződik be, hogy magyarázza a mi atyánkot és az imádságot, ez a könyv, és hát így válik teljessé, ugye, például a Jöjjön el a te országod egy kis részével fejezné be a mostani emlékedést, hitanórát. Jöjjön el a te országod, a lélek szerinti megkülönböztetésben a keresztényeknek különbséget kell tenniük Isten országának növekedése és a kultúra, valamint a társadalmi haladás között, melyben elkötelezik magukat. Ez a különbségtétel nem szétválasztás. Az embernek az örök életre szóló hivatása nem rontja le, hanem megerősíti feladatát, hogy a Teremtőtől kapott erőit és eszközeit latba vetve szolgálja az igazságosságot és a békét ebben a világban. Ezt a kérést Jézus imája hordozza. Az ő imájában nyer meghallgatást, és hatékonyan jelenik meg az Eukarisztiában. Ez a kérés aztán meghozza a gyümölcsét a boldogságok szerinti új életben. Tehát az Isten országának a kifejtése, vége így fejeződik be, hogy ez nincs ellentétben a földi országnak az építésével, de egy magasabb rendű és több, mint az evilági ország, aminek a mélysége az Eukarisztiában tárul föl, és a boldogságok, a nyolc boldogságok megvalósításában valósul meg. Hát ha még valaki nem szerezte be ezt a könyvet, lepje meg magát húsvétra vele, hozzá lehet jutni, és olvasgassa, bárhol fölüti, olvashatja, nem föltétlen kell elejétől a végig, de biztos, hogy főként ennek a itteni közösségnek, akik ilyen igényesek, illik ezt a könyvet ismernie. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk?
megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.